Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. A 89. Zsoltár 1., 3. és 7. versét énekeljük el. A 89. Zsoltár 1., 3. és 7. versét. Az ének így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Imádkozzunk! Édesatyánk, Istenünk, hálát adunk azért, hogy ezen a szent helyen lehetünk. Nem tartott vissza senki és semmi, hogy eljöjjünk, mert vágyott a mi szívünk a te ígéd után. Vágyott a mi szívünk az együtt éneklésre, az együtt imádkozásra, és hogy találkozzunk némelyekkel, akik ide tartoznak, egy gyülekezethez és hozzánk is tartoznak. Hálát adunk azért, hogy hirdetetik az ige, pedig de sokszor méltatlanok vagyunk arra, hogy Te újra és újra szólj hozzánk, mert elengedjük sokszor fülünk mellett azt, amit te a szívünkre helyeznél. Olyan sokszor feledékeny hallgatói vagyunk igédnek, olyan sokszor megtagadjuk fogadásainkat, és te nem mondasz le rólunk, hanem újra és újra szólsz hozzánk. Mi pedig halljuk a te ígédet, köszönjük, hogy most is hirdettetik, és arra kérünk, hogy ne feledékeny hallgatók legyünk, hanem megragadjuk azt, nem csak értelem, emlékezet szerint, hanem szív szerint is. Szólj a mi elménkhez, de szólj a mi szívünkhöz is, Urunk. Erősítsd a mi hitünket, és készíts a te szent ünnepedre, amikor emlékezünk arról, hogy te kitöltötted a szent lelket, és ne csak emlékezés legyen ez, hanem élő valóság, mert ránk is ki akarod tölteni a te szent lelkedet. Erre készíts most is, Urunk, ez ige által, ige hirdetés által, és arra kérünk téged, hogy ha egyszer majd eléd állunk, akkor el tudjunk számolni életünkkel, és hogy az az ige, amit most hallunk, beépülve legyen a mi életünkbe. Hallgass meg imádságunkat, és szent lelkeddel légy itt velünk. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján szent lelke segítségével szólni is kívánok a gyülekezethez, írva található az apostolok cselekedetéről írott könyv első részében van megírva, a 12. verstől olvasom a fejezet végéig kihagyásokkal. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmennének a felső házba, ahol szálva valának. Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zélóta, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyáján egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben. Az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta: Atyám fiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, mely megjövendőlt a Szentlélek Dávid szája által, Júdás felől, aki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Szükség azért, hogy azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak, minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt. A János kerességétől fogva mind a napig, amelyen felvitették tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala, és Mátyást. És imádkozván mondának: Te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyerje az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltéveljék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének azért rájuk, és esék a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számláltaték. Ez a történet, amit felolvastam, mindjárt Jézus mennybe menetele után történt. A tanítványok együtt maradtak, sőt asszonyok, köztük Mária, Jézus anyja is velük volt. Nagyon érdekes, hogy amikor Jézus Krisztus meghalt, majd feltámadott, a tanítványok nem voltak így együtt. Volt, amikor hiányzott közük egyik és másik, mondjuk Tamás, vagy pedig Péter mondta, elmegyek halászni, és néhányan elmentek vele, de hogy azután a többiek hol voltak, nem tudjuk. De most valahogy együtt maradtak. Miért? Talán azért, mert jobban hittek Jézus ígéretében. Valahogy elfelejtették akkor, hogy Jézus mondta, hogy harmadnapra feltámad. És a feltámadás után is, hol megjelent, hol nem, egy bizonytalanságban voltak. De látták, hogy Jézus ígéretére lehet támaszkodni. És ő azt mondta, maradjatok együtt, és majd elküldöm a Szent Lelket. Most már inkább bizonyosság élt bennük, mint régebben, hogy Jézus Krisztus igazat mond, és együtt kell maradniuk. Mert az együttlét, testvéreim, nagyon nagy áldás. Akkor, amikor összetartoznak azok, akik együtt vannak. Mert valahogy a házastársaknál is, ott nem két ember, hanem valami többlet van. És ezek a tanítványok, 11-en, aztán az asszonyok és Mária, ha külön-külön mindegyik más-pár szobában volna, az egész más. De együtt voltak. Együtt voltak azért, hogy imádkozzanak. Ott volt Mária is. Ha megfigyeljük a Szentírásban, Jézus és Mária között feszültség volt. Különös az, hogy Mária az édesanya egy napig nem vette észre, hogy a 12 éves fia nincs velük. Vagy ha észre is vette, úgy nem vette a szívére, ott van valahol. Egy napig mentek, és vajon nem hiányzott Jézus, a 12 éves? Aztán a továbbiakban is, amikor kánai menyegző volt, elfogyott a boruk, mondta Jézusnak, Mária, mi közöm hozzád, ó asszony? Egyébként neked is mi közöd az egészhez? Később, amikor Jézus tanított, bent a házban, sokan voltak a ház előtt is, hosszú útról jött Mária és Jézus Krisztus testvérei. És beüzentek, hogy gyere ki. Sőt, mondták, itt van anyád, és itt vannak a testvéreid. És Jézus nem ment ki. Ki az én anyám, kik az én testvéreim, akik hallgatják az igét. Pedig de hosszú utat tehetett meg Mária és a családtag, többi tagja. És a továbbiakban hasonlóképpen. Amikor Jézus a kereszten volt, na akkor szólt Máriának, de nem anyámnak szólította, asszonynak. Jézus ezzel nem szeretetlenséget akart megmutatni, mert ő szerette az anyját. Csak azt hangsúlyozta inkább, hogy ő elsősorban a mennyei atyához tartozik, és nem a földi édesanyához. Elsősorban a mennyei atyához, azért, mert számára az a fontos, amit a mennyei atya mond. Ja, valahogy nem is értette meg igazán az ő fiát. Ott volt a kereszt alatt. Aztán most is együtt van a tanítványokkal, de utána nem hallani róla. Ő betöltötte a hivatását. Korának legkülönbb asszonya volt, ez kétségkívül. De, mint anya, mégsem értette meg igazán, hogy ki az ő fia. Ki az ő fia? Istennek fia. De Mária most is ott van velük, a továbbiakban nem hallunk róla, hogy hirdette Isten igéjét, vagy továbbra is ott volt-e a szent asszonyokkal, valahogy úgy eltűnik Mária. És csak Jézus, ő van a szemünk előtt. Igen, Jézus egyedül. Most ott van a tanítványokkal együtt. Együtt voltak és imádkoztak. Testvéreim, a közösség rendkívül fontos, hogy közünk van egymáshoz. Amit már említettem is, olyan más lenne, ha a 11 tanítvány, valamint Mária, meg a többi asszony külön-külön egyedül egy-egy szobába imádkoznának. Milyen más az, hogy együtt imádkoznak? És testvérem, az együttes imádkozásnak rendkívül jelentősége van. Régebben nem volt szokás református gyülekezetekben együtt imádkozni, hangosan, bibliaórán, sőt, bibliaóra is. Nem mindenütt volt. De aztán, amikor jött az a sokat emlegetett ébredés, akkor kezdtek a bibliaórák kialakulni, ahol még nem voltak, és kezdődött az együttes imádkozás. Egyik teológus társa mondta el, legációba ment, és érdeklődött a lelkipásztortól, akiről tudom, hogy evangéliumot hirdetett. Van-e bibliaóra nagy tiszteletű úr itt a gyülekezetben? Van, fiam, van. És van együttes imádkozás. Ugyan, fiam, tudok én imádkozni, mondta a lelkész. Később aztán abban a gyülekezetben volt aztán közös imádkozás, már ott lettem lelkipásztor később. Tehát testvéreim, az együttes imádkozásnak valami töblete van, mintha azok a személyek külön-külön imádkoznak. Mert jó hallani, hogy az a másik ugyanazt mondja, amit én mondanám. Ugyanazok a gondok foglalkoztatják, ugyanazok a örömök jelennek meg az életükbe, vagy amire én nem is gondoltam, ő elmondja. Vagy amit én mondok, a másik nem mondta. Egy közös imádkozás. Mert testvéreim, szép dolog az egy szál virág. De másképpen szép egy csokor virág. Mind a kettő a maga helyén szép. A magányos imádkozás is, de a közös imádkozás is. Tehát együtt voltak a tanítványok, a szent asszonyokkal, imádkozásban és könyörgésben. Sőt, milyen jó, ha tudjuk, hogy miért kell imádkozni. Hiszen vannak ima témák. Történetesen, amikor választások vannak. Hát milyen jó, hogyha a hívő nép imádkozik, hogy Isten szerint való legyen az a választás, és jól válaszol az a magyar nép. Milyen jó az, hogyha a gyülekezet készül valami szép ünnepélyre, akkor sokan imádkoznak azért, hogy áldott legyen az a ünnepély. Vagy urvacsorosztásra készül a gyülekezet. Igen, lehet imádkozni azért, hogy ott bűnbocsánat, hit, örök élet áldása legyen. Közösségben imádkozni. És együtt mondani rá az ámment. Lám, itt vannak a tanítványok, itt van Mária, itt vannak a szent asszonyok, és együtt imádkoznak, és tudják, hogy miért. Ugyanis Jézus megígérte, hogy ő elmegy, és elküldi a szent lelket. Miért kellett elküldeni a szent lelket? Testvéreim, Jézus testet öltött. Tehát a test szabályai őrá is vonatkoztak. Térben és időben élt. Egyszerre csak egy helyen lehetett. Ha Jeruzsálemben volt, nem lehetett Kánába, vagy ha Kánába volt, nem lehetett Kapernaumba. Tehát Jézus Krisztus korlátozott volt a természet törvénye szerint. De el kell jönni a Szentléleknek, a Szentlelket nem korlátozza senki és semmi. Mert a Szentlélek munkálkodik. Munkálkodik itt is. Munkálkodik a szomszéd gyülekezetbe. Munkálkodik a szomszéd városba, a szomszéd országba, a szomszéd földrészen. Mert a Szentlelket senki és semmi nem korlátozza. Úgy, mint a testet. Tehát el kellett jönni a Szentléleknek. Kiért imádkoztak? A Szentlélekért. Mert Jézus megígérte, hogy el fogja küldeni a Szentlelket, aki majd tovább folytatja Jézus munkáját, eltölti a tanítványok szívét, a tanítványok pontosan fogják tudni, hogy mit kell tenniük, mert a Szentlélek vezeti őket, a Szentlélek eszükbe juttatja mindazt, amit Jézus mondott, és amit nekik tovább kell adni. A Szentlélek felhatalmazza őket mindenre, ami szükséges. Ilyen szempontból, testvéreim, érdekes a pünkösd ünnepe. Ugyanis kik kapták a szent lelket? A hívő tanítványok. Tehát pünkösd áldásába hívő ember részesül, akik már a tulajdon életükbe átélték, és hitben elfogadták az Úr Jézus Krisztus tettét, halálát, feltámadását, megbemenetelét. Tehát a hívő ember kapja meg Isten lelkét. Mire? Egyrészt azért, hogy lelki kondíciója legyen, másrészt pedig, hogy hirdessék Isten igéjét és szolgáljanak. Hát erről szól az egész apostolok cselekedetéről írott könyv, hogy a tanítványok azért töltöttek be Szentlélekkel, mert szolgálniuk kellett, és a Cselekedetek könyve a szolgálatról szól. Az apostolok szolgálatáról, amit Isten követségében végeztek. Miért imádkoztak? Hát ezért a Szentlélekért. Mert Jézus megígérte, és nyilván azért imádkozhattak, hogy készek legyünk a te szent lelkedet elfogadni, befogadni, méltók legyünk rá, alázatban járjunk, körülbelül ezért imádkozhattak együtt. És várták, hogy beteljesedjen mindaz, amit Jézus Krisztus mondott, és amit ígért. De másért is imádkoztak. Ugyanis valaki hiányzott közülük, mégpedig Júdás. Júdás, aki Jézust elárulta, és szomorú vége lett, hiszen végzett a maga életével, öngyilkos lett. Nem kellett volna. Mert ahogyan Jézus megbocsátott Péternek, úgy megbocsátott volna Júdásnak is. Csak Júdás nem találta meg a megbánás helyét. Márpedig nem véletlenül volt az apostolok száma 12. Az Ószövetségben Izrael törzse száma 12 volt, és jelképesen választotta Jézus ezt a 12-t. Minden törzs helyébe választott egy-egy tanítványt. Ez nem azt jelentette, hogy a 12 tanítvány 12 törzsből való volt, azért mondom, ez jelképes volt. És amikor Júdás kivált közülük, akkor ott volt a hiány, csak 11-en voltak, márpedig az Ószövetség szerint is, ígéret szerint is 12-nek kellett lenni. És választani kellett. Mégpedig ennek is megvolt a rendje. Ismét mondom, imádkoztak. Nyilván ezért is, hogy jó legyen a választás. És Péter állt elő, és elmondta, hogy Júdás milyen véget ért, és kell még valaki ő helyébe. Na, de ki legyen az? És itt a bőség zavara volt, nem a szükség zavara. Nem az, hogy vajon találunk-e, hanem az, hogy akik itt vannak, azok közül ki legyen. Akik Isten szerint kedvesek, akikre Isten is gondolt. Testvéreim, nagy feladat az, hogy mi megértsük valami módon, amit az Isten akar. Sokszor a saját akaratunkat szeretnénk ráerőltetni az Istenre. Természetesen szabad imádkozni. Szabad imádkozni, és Isten a mi akaratunkat is meghallja. Mi több, a Bibliában vannak esetek, nem sok, amikor Isten megváltoztatja az eredeti elgondolását, és számba veszi a mi akaratunkat. Az Ószövetségben is van például ugye Ezékiás, amikor Isten azt mondja, hogy rendezd el dolgodat, mert meghalsz. És könyörög Ezékiás. És az Isten meghallgatja, és kapott még 15 évet. Vagy Jézus Krisztusnál. Jézus Krisztus nem akarta meggyógyítani a pogány kanoneus asszony lányát. De az addig könyörgött, erőszakoskodott, amíg Jézus megváltoztatta az akaratát, és meggyógyította. De kétség kívül, hogy ezek a kivételek. De nekünk kell keresni Isten akaratát, és nem pedig a saját akaratunkat ráerőltetni. Akár Jézusra, mint a kanoneus asszony, akár az atyára, mert el kell fogadni, de Isten számba veszi azért azt is, ha valamit nagyon szeretnénk, ha valamit nagyon akarunk, és azért valahogy belefér Isten akaratába. Hát így voltak a tanítványok is, hogy Urunk, mi a te akaratod? Ki legyen Júdás helyébe? És előállott két férfi, akik alkalmasak voltak. Mind a kettő, sőt rajtuk kívül is biztos voltak még olyanok, akik alkalmasak voltak. De két ember volt, az egyik József, a másik pedig Mátyás. És Urunk, mi a te akaratod? Ki legyen a kettő közül? Mert nem szeretnénk tévedni. Nem szeretnénk mást, mint amit te akarsz. Hát mind a kettő alkalmas. Mind a kettő a János keresztségétől fogva itt járt velünk. Amerre mi mentünk, ők is jöttek, mert tudjuk, hogy Jézusnak 12 tanítványa volt, de rajta kívül sokan voltak még olyanok, akik talán nem mindig voltak Jézus közelében, de általában ott voltak. Hát ez a két ember is ilyen volt, és nyilván mind a kettő vállalta volna. De Urunk, mi a te akaratod? És ekkor egy különös módot választottak, hogy ki legyen az a hiányzó tanítvány, aki a 12 közé soroltatik. És ahogy a ige mondja, sorsvetés által Mátyásra esett a választás. Talán egy kicsit különös a fülünknek az, hogy sorsvetés által. De ne legyen különös. Azért, mert az Ószövetségben volt ilyen. Ezzel keresték Isten akaratát. A főpapi öltözetnél, vagy a főpapi öltözetben ott volt a kocka, amit elvetettek, és amit a kocka mutatott, azt mondták, ez Istennek az akarata. Most is valami ilyesmit csináltak, sorsvetés által Mátyásra esett a választás. Lehet, hogy vannak, sőt, én már hallottam is olyat, hogy ó, Mátyás nem, mert a sorsvetés által lett. Nem, ez Isten akarata volt. De miért kellett a sorsvetés? Én úgy gondolom, bár ezt a Szentírás nem írja, még nem töltetett ki a Szentlélek, aki vezet. Majd utána töltetik ki a Szentlélek, viszont rögtön be kellett tölteni a helyet. Hogy majd ő is részesüljön már a Szentlélek áldásában, amikor azt kitöltetik pünköstkor. Tehát pünkösdig meg kellett választani, hogy ott legyen mind a 12, és senki nem maradjon ki a pünkösd áldásából. Ezért kellett megválasztani. Mégpedig ilyen módon, sorsvetés által. Tehát abban az időben ez gyakorlat volt, és nyilván, ha Isten megengedte, akkor ez belefért Isten akaratába. Ma már nem így tesszük, sorsvetés által nem választunk se presbitert, se lelkészt, hanem Isten lelke vezetése az, amely eredményre vezet bennünket. De ott, abban a helyzetben igenis Istennek az akarata volt. Így lett Mátyás a 12 tanítvány egyike. Hát többet se hallunk Mátyásról, csak itt, ekkor, rögtön Jézus mennybe menetele után. Hát akkor nem Isten szerint való volt, de Isten szerint volt. Ugyanis testvéreim, egy ember értékét nem az határozza meg, hogy hányszor szerepel a neve. Júdásnak sokkal többet szerepelt a neve, mint Mátyásnak. És mégis ki volt kedves Isten előtt? Nem Júdás, hanem Mátyás. Tehát nem arról van szó, hogy akinek a neve sokszor szerepel, az Isten szerint való, azt kedvele az Isten. Akinek keveset szerepel a neve, az nem. Nem így van, testvéreim. Egy gyülekezet életében sem. Azért, mert vannak a gyülekezetben is csendes szolgáló lelkek, akik úgy cselekesznek, hogy a többiek nem is tudják. Sokszor a lelkipásztor sem tudja. De végzik a maguk szolgálatát csendesen, nem várnak elismerést, nem várják, hogy a nevüket olvassák. Ők végzik szépen, csendesen a szolgálatot, a hívogatás szolgálatát, vagy a adakozás szolgálatát, a bátorítás szolgálatát, a vigasztalás szolgálatát, és nem verik a mellüket, nem várják a dicséretet, mert tudják, hogy a elismerés majd Istentől fog jönni. Ez a Mátyás is valóban ilyen lehetett. Szépen, csöndesen szolgálhatott. Mert bizonyára szolgált, mert nem dísznek választották meg 12-nek. De végezte a maga szolgálatát szépen, csendesen. Megválasztották a 12 közé számláltatott ő is, hogy meglegyen a teljesség. Mert Isten erre is törekszik, hogy meglegyen a teljesség. Hogy senki ne hiányozzon azok közül, akinek ott kell lenni. Így lett Mátyás a 12. Aztán van olyan felfogás is, de az helytelen, hogy ó, nem Mátyás, hanem ott van Pál apostol. Pál apostol soha se számította magát a 12 közé. Sőt, úgy beszélt, hogy azok a 12. Sőt, én többet munkálkodtam, mint a 12 együtt. És ezt Pál mondta. Testvérem, ez nem dicsekedés, ez ténymegállapítás. Mi több, szabad ilyenről is beszélni. Vannak olyan hívő testvérek, akik csak a bűneikről, meg nyomorúságokról, meg gyenge voltokról beszélnek. Nem jó. Nem jó testvéreim, mert ez nem vonzó. Mert az emberek valami pozitívumot akarnak. Nékünk a keresztény élet erejét, diadalát kell felmutatni. Isten gyermeki méltóságot, Istennek az örömét, azt kell felmutatni. És erről szabad beszélni. Figyeljük meg Pál apostolt ebből a szempontból is, ahogy olvassuk a levelét. Annyi mindent jót mond magáról. Sok minden jót mond. Csak oda kell figyelni. És annyira Istennek a dicsőséget, hogy észre se vesszük szinte, hogy Pál mintha dicsérné magát, pedig nem dicséri. A tényt állapítja meg. Igen, testvéreim, nem csak a kudarcról, nem csak a szégyenről kell beszélnünk, ezt inkább Istennek kell mondani, hanem arról, hogy igen, ebben és ebben a dologban engedelmes voltam, ebben és ebben Isten felhasznált engem, övé legyen a dicsőség, a szívemnek hála van, hogy ez meglehetett. Úgyhogy Mátyás, nem tudjuk, hogy mennyit munkálkodott, de odaszámláltatott, és Pál apostol az más. Ő nem ismerte személy szerint Jézust, ő a damaszkuszi úton találkozott vele, és egy életre, egy örök életre szóló nagy találkozás volt. Így lett ő Jézus Krisztus tanítványa, apostola, kiküldötte, és végezte a maga munkáját. Mi csak azt sem mondhatjuk, hogy együtt dolgozott a 12-vel, mert azoknak más szolgálati területük volt, és Pál apostol pedig szinte az akkor ismert világot bejárta, talán még Spanyolországba is eljutott, ezt nem tudjuk, de az akkor ismert világ nagy részét bejárta Pál apostol. Tehát nem szabad Mátyással kapcsolatban Pál apostolt emlegetni, mert az is más, és Mátyás is más. Testvéreim, különbözőek vagyunk. Egy gyülekezeti életben is kétségkívül vannak, akik elől járnak, akik többet vannak az emberek szeme előtt, akiknél látni lehet a szolgálatot, amit tesznek egy Isten tisztelet előtt is. Olyan boldogan látom a presbiter testvéreket, akik tevékenykednek, akik a gyülekezet építését szolgálják, sőt a lelki pásztornak segítenek, olyan jó látni. És aztán vannak csendesen szolgáló, imádkozó lelkek, akik egyenértékűek ezzel. És legyen közöttük is sok-sok olyan ember, aki szépen csendben végzi a szolgálatát, akiknek a neve különösebben nincs sehol felírva, mint hogy Mátyásnak sem volt, de nyilván elvégzi azt, amit az Úristen rábízott. Hát legyen sok Péter ebben a gyülekezetben, és legyen sok Mátyás, akik az Úr dicsőségét szolgálják, amikor tevékenykednek, mert így épül Istennek országa itt is, és mindenütt. Amen. Istenünk, Édesatyánk, hálát adunk azért, hogy akiket te kiválasztottál, azoknak ott kell lenniük, ahova te állítottad, ahol látni szeretnéd őket. Köszönjük, Urunk, hogy nincsen hiány a te országodban. Senki sem hiányozhat a választottak közül, mert te megszólítod őket, oda vezeted, ahol lenniük kell, a gyülekezet közösségébe. Isten országa tagjaként élhetnek, munkálkodhatnak, szolgálhatnak. Köszönjük, Urunk, ezt a történetet, és arra kérünk, hogy mi is rendezzünk mindent el az életünkben, amikor közeledik a nagy és szent ünnep, pünkösd ünnepe, hogy készen legyünk, mint hogy a tanítványok is elrendeztek mindent, hogy készen legyenek. Urunk, arra kérünk, adj nékünk élő hitet, hogy megragadhassuk a te szent lelkedet és annak ajándékait. Kérünk téged, hogy a szent ünnephez közeledve egyre jobban idomuljon a mi lelkünk az ünnep várására és a lélek elfogadására. Újíts meg bennünk, Urunk, a te lelkedet. Kérünk, hogy áld meg a hét minden alkalmát ebben a szent gyülekezetben, és mindenütt az országban vagy világszerte, ahol szent módon készülnek pünkösd ünnepére. Kérünk, őrizd meg életünket, testi épségünket, áld meg szeretteinket, és hallgass meg a mi imádságunkat a te nagy-nagy kegyelmedből. Amen. Mondjuk el, testvéreim, együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jókedvű adakozókat szeret és megáldja az Isten. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elkövetkező estéken is, péntekig bezárólag, minden nap 6 órai kezdettel előkészítő istentisztelet van itt a templomban. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen. A 463. dicséret mind a 4 versét énekeljük el. A 463. dicséret így kezdődik, Isten érő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. 463. dicséret. Áldás, békesség, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!